Kedves rádióhallgatom! Zakariás próféta könyve 4. részének első versét olvassuk. A velem beszélő angyal újra fölébresztett engem, ahogyan álmából szokták fölébreszteni az embert. Hadd hívjam fel figyelmedet ismét arra a tényre, hogy Zakariás ébren volt, amikor ezeket a látomásokat kapta. Ennél a pontnál már 6 fenséges látomásban részesült. Éjszakai és nappali műszakban dolgozott, és most eljött az ideje egy kis nyugalomnak. Tehát miután megkapta a 6. látomást, elaludt. Most azonban az angyal felkölti, mert most sem alvás közben akar neki látomást adni. Annak minden részletét látni fogja. És ezt kérdezte tőlem, mit látsz? Én így feleltem, egy színarany lámpatartót látok, tetején egy tál, 7 mécses van rajta, és a tetején levő mécseseknek 7-7 csücske van. Zakariás könyve, 4. rész, 2. vers. A lámpatartónak 7 ága van, ami emlékeztet a szent sátor szent helyén, és később a templomban levő aranygyertyatartóra. Korunkban ez az egyik szimbóluma Izrael népének. A nemzetnek vannak más szimbólumai is, amelyeket a Szentírás használ, mint például az égő bokor, a szőlőtő, az olajfa, és itt van a gyertyatartó, a menóra. A szent sátorban és később a templomban a 7 ágú lámpatartó a berendezés legszebb darabja volt. Színaranyból, kézi munkával állították elő. Eredetileg Bészalél, a képzett szakember alakította ki. A gyertyatartó főtörzséből 7 ág nyúlt ki, és mindegyiknek a tetején volt egy gyönyörű edény, amelyet mandulavirág formájúvá alakítottak, és amelyre a lámpákat helyezték. A főpap felelt a lámpatartóért. Ő gyújtotta meg a lámpákat, és ő töltötte meg azokat olajjal. Az ő feladata volt, hogy a lámpabelet visszamesse, és ellenőrizze, hogy soha se aludjon ki a láng. A Jelenések könyvében látjuk az Úr Jézus Krisztust, ami nagy főpapunkat, aki a gyertyatartók között jár, ami a 7 kis-ázsiai gyülekezetet képviseli. Arra figyelmeztette őket, hogy ha nem térnek meg bűneikből, akkor elmozdítja lámpatartójukat. És valóban ezt tette. A mai Törökországban egyik gyülekezet sem létezik. Mindegyik romokban hever. Krisztus elmozdította gyertyatartójukat. Országunkban, ami nagy főpapunk, sok templomot bezárt, amelyben nem hirdették Isten igéjét. Az Úr kioltotta lámpáikat. Itt Zakariás látomásában Izrael népének képe jelenik meg, amit a menóra képvisel, és amely a jövőben tanúbizonyság lesz Istenről a világ előtt. Tetején egy tál. Ez valami új, amelyet hozzátettek. Ez nincs benne a Mózesnek adott tájékoztatásban, amely az eredeti lámpatartó kialakítását írta elő. Itt a tálban tartják a 7 lámpához való olajat, hogy az olaj állandóan pótlódjék. Az olaj nagyon fontos tényező ebben a látomásban. A lámpatartó Krisztusról beszél. A lámpákban levő olaj a Szentlélek képe. A Szentlélekről nincs jobb képünk, mint a lámpatartóban levő olaj. Hengstenberg helyesen mondja, hogy az olaj az egyik legvilágosabban meghatározott szimbóluma a Bibliának, és a Szentlelket mutatja be. Míg az olaj a Szentlelket képviseli, a kiáradó fény Krisztust mutatja be, mert ő a világ világossága. A lámpatartók Krisztust nagyon szép képben mutatják be. A lámpatartók mértékét nem ismerjük, mert az istenséget nem lehet megmérni. nagyon csodálatosan formálták ki. Nyitott mandula virágokkal a tetején, amelyekbe a kis lámpákat helyezték, miután megtöltötték olajjal, és megigazították a lámpa beleket. Amikor az Úr Jézus távozóban volt e földről, azt mondta tanítványainak, hogy elküldi a Szent Lelket, majd hozzátette. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. János evangéliuma 16. rész, 13. és 14. vers. Erre gondolva idéz magad elé a lámpatartót. A lámpatartón voltak a kis lámpák, amelyekben égett az olaj, és bemutatták a lámpatartó szépségét és dicsőségét is. Így módon a Szentlélek nem önmagáról beszél, hanem kijelenti az Úr Jézus Krisztus dicsőségét és szépségét. Két olajfa állt mellette, az egyik a táltól jobbra, a másik balra. Zakariás próféta könyve 4. részének 3. verse. A két olajfa Zakariás korának két személyére mutat. Zerubbábel Dávid királyi családjából származott, és ő volt az egyik olajfa. A másik olajfa Jósuát, a főpapot jelképezte. Ők voltak Isten eszközei, akik által visszatért a fény Izrael népéhez, hogy ők a világ világosságává legyenek. Az olajfa olaja, ahogy már jeleztem, a Szent Lelket képviseli. A héberben aranyolaj a jelentése. Ez a profécia a jövőre, a nagy nyomorúság idejére is mutat. Ezt világosan leírja nekünk a jelenések könyve. Az én két tanúmnak pedig megadom, hogy 1260 napig profétáljanak zsákruhába öltözve. Ez a kettő pedig a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a föld ura előtt állnak. Jelenések könyve 11. rész, 3. és 4. vers. A nagy nyomorúság időszakában jelenik meg két bizonyságtevő a földön, mert az Antikrisztus a sátán hatalma által elnémít minden bizonyságtevőt a föld hátán, két személy kivételével. Isten azt mondja, hogy két tanú bizonyságtétele által minden igazság megáll. Isten azt is mondja, hogy sohasem hagyja önmagát bizonyságtevők nélkül. Abban az időszakban ez a két férfi tesz róla bizonyságot. Hogy ezek kik lehetnek, arra nézve nincs biztos válaszunk. Azt hiszem, Illés lesz az egyik. De hogy a másik Énók lesz-e, vagy pedig Mózes, illetve Keresztelő János, ahogy egyesek gondolják, nem tudjuk biztosan. Nem is az a fontos, hogy ismerjük személyüket. Istennek lesz két tanúja, és ők a Szentlélek hatalmával szólnak abban a korban. Isten bizonyságtevői lesznek. Ez az ő ígérete a jövőre nézve, mint ahogy Zakariás próféta korában felhasználta Zerubbábelt és Jósuát. Hadd ismételjem, hogy Zakariás látomásai olyanok, mint a lépcső kövei, amelyek egy történetet beszélnek el. A történet nagyon szépen és kifejező erővel bontakozik ki, amikor összerakjuk a részleteket. Isten ezeket a visszatért maradék nép bátorítására adta. Izrael gyermekei már visszatértek a babiloniai fogságból Izrael országába. Isten világossá tette előttük, hogy mindez az ő terve és célja szerint ment végbe. Most visszatérve az országba, meg kell tisztulniuk bűneiktől, és helyes kapcsolatba kell lépniük Istennel, hogy eredményesen tegyenek róla bizonyságot. Jól lehet, Zakariásnak ezek a látomásai a múltban lényegileg már beteljesültek, a jövőbe is mutatnak. A teljes végbemenetel a millennium időszakában történik, amikor Isten visszaviszi a zsidó népet Izrael földjére. Isten megtisztítja őket abban az időben. Zakariás könyve 13. részében meg azt találjuk, hogy forrás nyílik meg Dávid leszármazottainak és Jeruzsálem lakóinak megtisztítására. Miután megtisztulnak, a világ világosságává lesznek, ami Isten eredeti terve volt a részükre. Mózes 5. könyve 32. részének 8. versében olvassuk ezt a kiemelkedő verset. A felséges részt adott a népeknek, és szétosztotta az emberfiakat. Megszabta a népek határait, Izrael fiainak száma szerint. Miért Izrael fiainak száma szerint rendezte el a népeket? Azért, mert Isten azt akarta, hogy az ő tanúi legyenek a népek között. Izrael földje nagyon érzékeny földterület. Isten választotta ki és tette azzá. Azért választotta ki, mert az volt a középpontja három nagyobb kontinensnek. Ott találkozott Afrika, Ázsia és Európa. E három kontinens találkozásánál feküdt. Nincs a Földön ennél érzékenyebb terület, ami több nemzetközi problémát okozott volna, mint éppen ez a kis ország. Azt hiszem, hogy Isten szándékából fakadt mindez. Egészen addig baj származik onnan, amíg arról a helyről ki nem zendül Isten igéje. Ezékiel könyve 5. részének 5. versében olvassuk e szavakat. Ezt mondta az én Uram, az Úr. Ez itt Jeruzsálem. A pogány népek között helyeztem el. Országokkal vettem körül. Miért? Hogy tanú legyen köztük. A jövőben tanúvá lesz a világ minden területén. Érdekes, hogy Izrael népszerű szimbóluma napjainkban a menóra. Amikor meglátogattam Izrael országát, a fügefa, a szőlőtő és az olajfa három szimbóluma nem volt annyira nyilvánvaló, de sok helyen láttam a menórát. Ez történik nevezetesebb évfordulóikon, és én is a menóra szimbólumot láttam mindenfelé. Egy napon Izrael népe azzá a tanúvá válik, amivé Isten tenni akarta. Izrael kudarcot vallott a múltban, de az egyház is kudarcot vall a jelenben. Jól lehet, Krisztus azt parancsolta, hogy vigyük el az egész világra az evangéliumot, a világ sok helyén egyáltalán nincsenek bizonyságtevők. Örülök annak, hogy a rádió segítségével behatolhatunk a még el nem ért területek némelyikére. Egy levelet kaptam Dél-Amerikából egy fiatalembertől, aki a rádióban hallott Biblia magyarázat alapján ismerte meg Krisztust, és ő maga is prédikátorrá lett azonnal a maga falujában. Miért? Mert még nem működött prédikátor azon a helyen, és ő volt az egyetlen tanú azon a településen. Ragyogó evangélistává, az Úr világító fáklyájává lett azon a helyen. A jövőben, egy napon, a zsidó nép tanúvá lesz a világ minden sarkában, és Isten igéje Jeruzsálemből árad ki. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják: jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, tanítson minket útaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ésaiás próféta könyve 2. részének 2. és 3. verse. Megkérdeztem a velem beszélő angyaltól, Mit jelentenek ezek, Uram? Zakariás könyve, 4. rész, 4. vers. Zakariás, az ifjú, nem tétovázik, hanem megkérdezi. Látom mindezeket, de mi ezeknek a jelentése? A velem beszélő angyal így válaszolt nekem. Nem tudod, mit jelentenek? Azt mondtam. Nem, Uram. Zakariás könyve, 4. rész, 5. vers. Az angyal válasza érzékelteti, hogy Zakariásnak tudnia kellett volna ezek jelentését. Valójában ezt mondja. Neked meg kellene értened ezeket. Látod az arany lámpatartót, és ismerned kellene annak jelentését. Zakariás nem ismerte fel. Ezt mondta. Nem, Uram, egyáltalán nem értem. Erre ő így szólt hozzám. Az Úr igéje ezt mondja Zerubbábelnek. Nem hatalommal, és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Zakariás könyve, 4. rész, 6. vers. Figyeld meg, hogy ez Isten üzenete Zerubbábelnek. Kicsoda Zerubbábel? Ő Jeruzsálem városának a vezetője, míg Jósua vallási vezetőként szolgál. Ő volt Júda törzsének a feje, a nép Jeruzsálembe való visszatérésekor, a 70 éves babiloni fogság után. Ő vezette vissza népének első csoportját szülőföldjére, ahogy az le van írva Esdrás könyvében. Zerubbábel nagy munkája a templomépítés volt, de a munkát veszélyeztették kívülről, és veszélyeztette a belső elkeseredés. Isten ezzel a látomással erősíti Zerubbábel hitét. Ez igazán sokat mond neki, és nagy alapelvet tartalmaz neked és nekem is. Itt van az üzenet. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. A hatalom és az erőszak kifejezés nagyon érdekes. A hatalom általános szó az emberi erőforrások, a fizikai erő, az emberi képesség, a hatékonyság vagy a gazdagság leírására. Az erőszak szintén a nyers emberi erőt, a fizikai erőt, az anyagi javakat és a szellemi képességet képviseli. Ezért hadd adjam vissza ezt a verset a saját fordításomban. Nem izommal, nem szellemi képességgel, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Láthatod, hogy ez nagy bátorításul szolgálhatott Zerubbábelnek, a város kormányzójának. Jósuával, a vallási vezetővel együtt jelentek meg a két olajfa képében, amelyek olajjal látták el a lámpatartót. Az üzenet egyszerűen ez. Nem a ti okosságotokkal, képességetekkel vagy fizikai erőtökkel épül újjá a templom, hanem Isten lelke által. Ha Isten lelke nincs benne mai vállalkozásainkban, akkor minden semmivé lesz, mert Isten nem emberi aggyal vagy fizikai erővel munkálkodik. Beszélünk okos prédikátorokról, akik nagyon jól egybeszerkesztett prédikációt mondanak, és ez minden. De Isten munkáját nem így lehet elvégezni. Néha az okos prédikátor nagyon veszélyes ember. Aki szellemileg nagyon éles eszű, eltérhet a helytelen irányba, és nagyon sok nehézséget okozhat Isten népe között. Már láttam sok vallásos szédelgést, amikor nem emelhettem föl szavamat ellenük anélkül, hogy félre ne értsenek. Nagyon nyilvánvaló, hogy egyes okos emberek megveregették mások vállát, jól kiépítették a kapcsolatokat, jól adminisztráltak, nagyon kellemes volt a személyiségük, sok karizmával rendelkeztek, és vonzották az embereket. De Isten az ő munkáját nem emberi erővel végzi, nem hatalommal cselekszi, nem szellemi képességgel, hanem az ő lelkével. Imádkozzunk! Uram, tanításod alapján meggyőződtem arról, hogy lelked hatalmával nem mérhetek össze semmilyen emberi erőforrást. Könyörülj rajtam, hogy egyedül szent lelked vezetése és ereje által végezzem munkámat. Ámen.